Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha Brüsszel arra kényszerít minket, hogy beengedjük a migránsokat, akkor be is kell fogadnia őket, emelte ki az ex-közösségi portálon közzétett bejegyzésében a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán azt írta, Magyarország közel egy évtizede áll az Unió külső határvédelmének frontvonalában, és saját költségvetéséből több mint 2 milliárd eurót költött a schengeni megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítésére az EU támogatása nélkül. A tavalyhoz képest növekvő számban érkeznek idén is illegális bevándorlók valamennyi Európába vezető útvonalon, mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth Rádióban. Bakondi György kifejtette, a schengeni határ átjárhatósága egész Európa szempontjából egy hatalmas belbiztonsági kihívást jelent, amelynek számos tünete már jól lemérhető. A fogyasztóvédelemért felelős nemzetgazdasági minisztérium a családok érdekében fellép a tisztességtelen áremeléseket alkalmazó kiskereskedelmi láncokkal szemben, írt a közleményében a tárca. Ebben kifejtették, a kormányzati intézkedések, az élelmiszerárstoppok, a kötelező akciózás, illetve az online árfigyelő rendszer eredményesnek bizonyultak a szankciós infláció letörésében, ugyanakkor a kivezetésüket követően a kereskedelmi láncok egyidejű és jelentős mértékű áremeléseket hajtottak végre alapvető termékek esetében. A belügyminisztérium azonnali hatállyal felmentette a Madách Imre gimnázium igazgatóját, közölte a tárca az MT-vel. Egy jogszabályt be nem tartó, azzal nyíltan szembe helyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt, fogalmazott közleményében a BM. A budapesti Madách Imre gimnázium azzal került a napokban a hírekbe, hogy nevelőtestülete augusztus 19-én az okoseszközök használatának iskolai korlátozásáról megjelent rendelet kapcsán az intézmény honlapján azt írta a szülőknek és diákoknak, szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy a digitális eszközöket a tanítás előtt nem vesszük el, iskolánk pedagógiai célja a digitális kultúra helyes használatára való nevelés, nem pedig a tiltás. A magyarok túlnyomó többsége támogatja az okostelefonok kitiltását az iskolákból, 85%-uk egyetért a mobiltelefon használatot korlátozó kormányrendelettel, állapította meg a Szent István Intézet megrendelésére készült friss felmérés. Felhívták a figyelmet arra, hogy hasonló intézkedéseket vezetett be korábban Anglia, Franciaország, Hollandia, Ausztrália, Görögország, Finnország, valamint a múlt év végén Svédország is. Mintegy 10 000 gyermeknek szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést a Katolikus Karitász, az első csomagokat már hétfőn átadták a szervezet budapesti központjában. Écsi Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója közölte, a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű országos akció szeptember 15-ig tart, a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. Hétfőig több mint 2 000 hívás érkezett a vonalra, valamint tárgyi adományokat és egyéb anyagi felajánlásokat is kaptak. Idén csak nem 13 millió tankönyv jut el ingyenesen a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákokhoz a tanévkezdése, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, a korábbi fizetős és egyre drágább tankönyvek helyett a kormányzat intézkedése nyomán a diákok ingyen kapják meg a könyveket, amire családtámogatási intézkedésként tekintenek. Emlékeztetett arra, hogy 2010 előtt 8 év alatt 71%-kal drágultak a tankönyvcsomagok. Az ukrán-magyar határszakaszon 6058-an léptek be az országba tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 9936-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 44 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Ukrajna nem újítja meg az orosz gáz tranzitjára vonatkozó szerződést, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij egy kijevi fórumon úgy fogalmazott, ha európai cégek igényt tartanak a tranzitra, Kijev megfontolja a kérésüket. Az ukrán elnök arról is beszélt, szeptemberben találkozik Joe Biden amerikai elnökkel. Fennáll a nukleáris incidens veszélye a Kurszki atomerőműnél, jelentette ki a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója, miután az orosz elnök meghívására felkereste a létesítményt. Rafael Grossi szerint az a tény, hogy az erőműtől néhány kilométerre harci cselekmények zajlanak, nagy nyugtalanságot kelt. Vladimir Putyin múlt héten jelentette be, hogy Ukrajna megkísérelt dróncsapást mérni a létesítményre. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csupán kevés gomoly és váltyol felhővel, legfeljebb néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 19-20, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Kárpáti Gábor Csabával beszélgetek, aki a Hitál könyvkiadónak az ügyvezető igazgatója. Kárpáti úrral Gödöllői Királyi Kastélyban találkoztam a mai napon egy könyvbemutató kapcsán, amely egy könyvsorozat, ennek az első része került ma bemutatásra. Tisztelt Gábor! Hogyan került ön ide a mai rendezvényre, és mi volt a szerepe a mai napon önnek?
Ugye most jelent meg Kastély sorozat első kötete, a Kastély ajándékba. Ennek a könyvnek az ünnepélyes bemutatója lett itt a Gödöllői Királyi Kastélyban. Dr. Újvári Tamás igazgató úr meghívására vagyunk itt, aki nagyon sokat segített a sorozat létrejöttében és bámornak, hogy meg tudja írni ezt az első kötetét. Itt volt most az ünnepélyes bemutató, amin nem csak a sorozatról, hanem magáról, erről a történelmi korról is beszéltünk, ami ezt a sorozatot át fogja ívelni. Ez egy 100 éves intervallum, ami gyakorlatilag a 1848-as szabadságharctól egy család személyzet sorsán, életútján követi végig a magyar történelmet, úgyhogy gyakorlatilag ennek a szintere a Gödöllői Királyi Kastély, de mindenféle történelmi személyiség megfordul a kastélyban. És az egész kastély adja a magyar történelemnek ez a szabadságharctól a szovjet megszállásig terjedő 100 évig ezt a hátterét, és gyakorlatilag itt játszódik le az egész történet. Ennek kapcsán vagyunk most itt, és beszélgetünk a könyvről is.
Ön, mint a Hitel könyvkiadó ügyvezető igazgatója, mióta látja el ezt a tisztséget, és milyen feladatokat jelent ez önnek?
A Hitel könyvkiadó Kft. Tavaly októberben alakult, a Libri kiadói csoport leányvállalataként. Igazából ennek a kiadónak kettő szerepe van, mint ahogy a nevében benne van, magát a Hitel kiadót, azt a Hitel folyóirattól vettük. Ez egy nagyon régi, egy 30 évre visszatekintő folyóirat, amit még Csóri Sándorék alapítottak annak idején. A Hitel folyóirat a mostani működése során bizonyos financiális nehézségekbe került, és ezért támogatásra szorult. Az MCC-hez fordultak, aki mint támogató tulajdonképpen megvette a Hitel folyóiratot, mint üzletágat, és erre egy Kft-t hozott létre, aminek nem csak a folyóirat működtetése a szerepe, hanem a könyvkiadás is, ezért a Hitel kiadó egyben könyvkiadó is, és folyóirat kiadó is. A folyóirat ez havi rendszerességgel jelenik meg, a könyvek azért meg most kezdjük kiépíteni a portfóliót, tehát decemberben jelent meg az első kiadványunk, Bőjte Csaba egy életrajzi műve. Utána folyamatosan növeltük a címeink számát, most itt a könyvhétre 7-nél tartunk.
Gratulálok!
Köszönöm szépen! Bán Mór is februártól, vagy Bán János a hivatalos neve, de szerintem az olvasók és a kedves hallgatók Bán Mórként jobban ismerik. Februártól csatlakozott a kiadónkhoz, mint főszerkesztő, vele együttműködve alakítjuk ki a további címlistát, nézzük meg azokat, hogy milyen irányokban, milyen műveket szeretnénk megjelentetni. Hagy fűzzem hozzá, hogy tehát nem csak Bán Mór sorozatát és újabb írásait jelentetjük meg, hanem János aktív szerepet vállal abban is, hogy az ifjú tehetségeket, amit a Libri egy talent program keretében fog megvalósítani, tehát ezt az irányvonalat minél jobban meg tudjuk valósítani úgy, hogy a történelmi, illetve alternatív történelmi regények műfajában, de mellette lesz egy életrajzi kategória, illetve lesz egy ilyen sci-fi fantasy vonulat, valamint ha jól tudom, akkor még tervben véve egy ilyen romantikusabb irányvonal is. Ez egy tehetséggondozó program, amit a Libri kiadói csoport fölvállalt. A kiadói lába az a Hitel kiadó lesz, tehát ez egy komplex több mint egy fél éves program, amiben az ifjú tehetségeket igyekszünk felfedezni, megtalálni, segíteni, mentorálni, hogy kibontakoztassák minél jobban a képességeiket, és a legjobbaknak pedig publikálási lehetőséget adunk, tehát valószínűleg a hitelfolyóiratban is, és akik olyan szintű kéziratot tudnak leadni, azoknak pedig a könyvformátumban való megjelenés lehetőségét is.
Ezt úgy gondolom, hogy egy óriási lehetőség a fiatal tehetségek számára, és biztos, hogy sikerrel fogják vinni ezt az utat.
Hát mi is nagyon bízunk benne, igen. Nem titkolt szándéka a kiadói csoportnak, hogy felfedezze azokat a fiatal tehetségeket, akik korról korra megvannak. Csak úgy a mostani időszak egy kicsit ebbe a rohanó, kütyűs világba eltemeti, vagy leplezi ezeket a tehetségeket, úgyhogy mindig is voltak, és valószínűleg mindig is lesznek jó tollú fiatal tehetségek, akik aztán utána meg tudják mutatni, hogy mire képesek valójában. Most ez a képzési program, amit most fölvállaltunk, ez kifejezetten a profi írói irányba próbálja ezeket a ifjú tehetségeket terelni, ami nem jelenti azt, hogy kötelező, hogy írók legyenek, de kapják meg azokat a megfelelő muníciókat, ami ahhoz kell, hogy tényleg ők, mint írók, amellett, hogy jót írnak, amellett saját kiadványokat megfelelőképpen tudják aztán utána bevinni a köztudatba, tehát egy kicsit ilyen brandépítő jellege is lesz majd.
És mit üzen a fiatalságnak? Ugye ön is mondta, hogy mai rohanó világunkban itt az internet, számítógép és ez a kütyük elviszik őket, hogy hogyan lehet őket visszacsábítani, hogy minél többet olvassanak, és minél több fiatal szánjon rá magát az írásra.
Hát igen, ez egy érdekes kérdés, nekem is három fiam van, és ahogy úgy látom, hogy én mennyit olvastam ebben a korszakban, ahol ők tartanak, ők kettő egyetemista, hogy most érettségizik, azt látom, hogy ez sajnos radikálisan lecsökkent, de úgy gondolom, hogy ha a szülői példám, vagy bárhol látják azt, hogy a kultúrának, az irodalomnak, az olvasásnak megvan az a fajta szeretete, és becsben van tartva, tehát hogy a könyveknek megvan a megfelelő értéke, akkor ez, én úgy gondolom, hogy a későbbiek folyamán úgy valahogy vérükké válik. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy rendszeresen olvassanak, ha lehet. Nyilván én itt apaként, ezt, meg a szülőként ezt nagyon nehéz így befolyásolni pont ebben az internetes világban, amit ön is említett. Viszont az, hogy ha időnként ajánlunk olyan jó könyvet, amiről tudjuk, hogy valószínűleg valamilyen oldalán vagy valamilyen vonatkozásban megérinti a fiatalokat, akkor be lehet egy kicsit húzni ebbe az olvasás szeretetébe. És aztán én úgy gondolom, hogy az igazán jó írók azok mind imádnak olvasni. János is, nagyon sokat beszélgetek vele, ő mindig elmondja, hát hetente 6-8-10 könyvet vesz meg. Nem tudom, hogy van erre ideje az írás meg egyéb más dolgai munka mellett ennyit olvasni, de igazából egy írónak lételeme az olvasás. És nem csak azért, mert inspirációt kap, hanem azért, mert gyakorlatilag például most itt a Kastély sorozat kapcsán, amikor mint felelős szerkesztője a könyvnek állítottuk össze a bibliográfiát, hát hatalmas ismeretanyagot kell fölhalmozni előtte, elolvasni szakkönyveket, akár regényeket arról, hogy valaki egy hiteles történelmi regényt tudjon írni. És ezért én úgy gondolom, hogy tehát minden írónak bármilyen jó tollú is azért lételeme, hogy olvasson.
Tehát ez a táptalaja, hogy tudjon tovább fejlődni.
Így van, inspirációt tud kapni. Nyilván, hogyha történelmi vagy olyan irodalmat kultivál, ami hozzá közelebb áll, akkor óvatatlan, hogy tájékozottnak kell lenni, és jártasnak abba, hogy a kortársak adott esetben mivel foglalkoznak.
Tisztelt Gábor, hogyan került a könyvkiadó szakmába, és mikor?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ezt sokszor meg szoktam kapni, és mindjárt az elején elmondom, hogy én nem irodalmár vagyok, és nem is bölcsész, hanem villamosmérnök. 93-ban végeztem a műegyetemen, és 4-5 évig én lazább értelme véve a szakmában dolgoztam, programoztam, ilyen programokat terveztem, és egy idő után kicsit úgy éreztem, hogy nagyon egysíkúvá válik az életem, nagyon ez a technokrata beállítottság igazából nem teljesen az én világom, már hogyha csak ezzel kell az embernek napi 8 plusz órát foglalkozni, és mivel akkoriban is foglalkoztam aikidóval, szerettem volna egy könyvet, egy aikidós könyvet a magyar piacon megjelentetni, mert egy alapműnek tartottam, és ezt lefordítottam, és utána önerőből kiadtam. Így indult ez az egész, akkor létrehoztam egy KFT-t, egy céget, ez volt ami most is működik, a Szenzár KFT, és 17 év alatt a Szenzár kiadóban, a saját kiadómban számos könyvet jelentettem meg, mint egy független kis kiadó. Aztán ugye ez 98-ban indult, a 2015-ig odáig futott ki a kiadónak a helyzete, hogy kiskiadóként nagyon nehéz volt nekem a piacon maradni, mert mindent támogatás meg finanszírozás nélkül csináltam, önerőből, amit tudtam. És egy idő után főleg úgy, hogy folyamatosan bővült a családunk, egyre nehezebb volt fönntartani a rentábilisan a kiadót. És akkor jött egy lehetőség, hogy a Helikon kiadó átvette az én kiadómat, nem a céget, hanem magát a brandet, és a Helikon kiadóban 8 éven keresztül tudtam csinálni ezeket a Szenzár könyveket, mellette természetesen Helikonos könyveket. Nagyon sokat szerkesztettem, de tehát a régebbi Szenzár kiadónak a portfólióját azt én építettem tovább. És most 2023-ban, amikor jött ez a lehetőség, hogy a Libri csoport egy új lányvállalatot hoz létre, akkor talált meg a megkeresés, hogy tudnám ezt vállalni, én örömmel tettem ennek eleget. Hát gyakorlatilag 25 éves könyvkiadói szakmai tapasztalatom van, erre próbálok építeni. Köszönöm szépen, és hát amennyit minél többet kihozni abból a lehetőségből, amit most így megkaptunk.
Tisztelt Gábor, ha a jövőbeni célokról, tervekről beszélné itt a kedves rádióhallgatóknak.
Igen. Ugye most Bámornak a kastély sorozat bemutatóján beszélgetünk. Ez egy történelmi regényciklus, de én úgy tudom, hogy meg minden olvasó is, aki ebben az irányban nyitott és fogékony, Bámort elsősorban a Hunyadi regényciklusáról ismeri, ami most a 12. kötetnél tart, és szeretném elmondani azt is, ami már ilyen félig meddig nyílt titok, hogy ebből egy 10 részes filmsorozat, nagy sorozat készült, egy nagyon reprezentatív, nagyon jó kiállású sorozat, aminek most folynak az utómunkálatai. Ez a sorozat tudomásunk szerint februárban fog elindulni, mind a 10 rész, úgy tudom a TV2 fogja leadni. És hogy miért kötöm ezt a könyvhez, hogy miért gondolom úgy, hogy fontos erről beszélni, mert az a tervünk, hogy most a producerekkel éppen tárgyalásos megállapodásban vagyunk, hogy ezt a forgatókönyvet, ami alapján ez a 10 részes filmsorozat elkészült, János filmes könyvként vissza fogja írni egy egykötetes Hunyadi regénybe. És ez egy nagyon érdekes megközelítés, mert tudjuk ugyanis, hogy a regényből készült a forgatókönyv, ebből a 12 regényből, meg még amit Jánosék hozzáértek, készült egy nagyon vastag forgatókönyv, ebből készült a film. Értelemszerűen nem minden kerül bele a könyvből a forgatókönyvbe, mert ez egy sokkal, főleg egy filmes terjedelme sokkal szűkre szabottabb, de nagyon izgalmas feladat most ebből a forgatókönyvből visszaírni úgy egy olyan könyvet, ami egy gyakorlatilag egy filmes könyv lesz, mint annak idején a Star Wars-zal csinálták meg az ilyen ikonikus filmekkel.
Ez eléggé kuriózumnak számít.
Igen, ez egy érdekes vállalkozás lesz, és ezt szeretnénk most minden energiánkat arra összpontosítjuk, hogy ezt karácsonyig meg tudjuk valósítani, hogy a karácsonyi piacra már maga a filmes könyv kijöjjön, és akkor februártól megindul maga a filmsorozat.
És önnek honnan jön a könyvek iránti szeretete, az olvasás iránti szeretete?
Hát én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen családi hagyomány nálunk, a családban mindenki nagyon szeretett olvasni, és azt láttam szüleimtől is, hogy a könyveknek megvan az a presztízse, és nem csak úgy, hogy áll a polcokon, hanem hogy rendszeresen fogadják. Édesanyám dolgozott könyvtárban, tudományos munkatárs volt, és nagyapám is, aki egyébként Szegeden a Juhász Gyula tanárképzőnek volt a testnevelés tanszék vezetője, amikor befejezte, tehát nyugdíjba vonult, egy ilyen tevékeny ember volt, ő meg a szegedi könyvtárba ment el nyugdíjasként dolgozni, és hozzá is bejártam elég sokat, tehát, hogy mondjam, nekem a könyvtár, meg a könyvek szeretete így a családi közegből természetesen jött, és szerettem is nyilván olvasni, és amit én még szeretnék üzenni így a fiataloknak, hogy higgyék el, hogy a gondolatvilágot, a gondolatgazdagságot, az, hogy a könyveket olvasnak és elképzelik a történeteket, sokkal jobban aktiválja, megerősíti, egészen más világba tudja elvinni, mint az, hogyha csak a telefonon gyorsan pörgő dolgokat nézünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki még nem kapott rá az olvasás ízére valami olyannal tényleg, ami megfogja őt, akkor mindenféleképpen ajánlom az olvasást.
Hát köszönjük szépen ezeket a tanácsokat, hogy megosztotta a kedves hallgatósággal.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
További sok sikert kívánok munkájához.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Kárpáti Gábor Csabával, a hitelkiadó ügyvezető igazgatójával Hajdú Mária beszélgetett.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! William Byrd, aki 1543-ban született és 1623-ban halt meg, a 16. század második felének és a 17. század első évtizedeinek legkiválóbb angol komponistája volt, mind az énekes, mind a hangszeres zene területén. Az angol hagyományokra építve a legmagasabbra emelte az európai reneszánsz komponisták vívmányait. A Chapel Royal, vagyis a királyi kápolna orgonistája volt majdnem élete végéig. Jó ideig tanárával, Thomas Tallisszal viselték a hivatalt, akitől már hallhatta kórusműveket a Neuma hallgatói. Kiválóságukat Erzsébet királynő azzal honorálta, hogy a zenemű kiadás kizárólagos jogát biztosította számukra Angliában. Byrd élete végéig katolikus volt, de nem csak latin nyelvű műveket komponált, hanem angol nyelvűeket is az anglikán szörviszek, istentiszteletek számára. Több kötetnyi egyházzenéjét adták ki. Ezeknek bizonyos része csak lazán kapcsolódik a liturgiához, két kötetes Graduália című kiadványa azonban szigorúan a katolikus liturgia tételeit dolgozza fel. Három gyönyörű mise ordináriumot komponált, amelyeknek keletkezési idejét nem ismerjük. Mivel tilos volt nyilvánosan misét tartani, Byrd miséi kéziratos formában terjedtek, megtévesztő fedlappal. E három mise krédóját hallgathatják meg ma. A három szólamú misét felvételünkön csak férfiak éneklik. Akik tudják követni a latin nyelvű hitvallást, mindhárom tételnél fel fognak figyelni arra, hogy melyik szövegszakasznál történnek a legjelentősebb zenei változások. De erről később még lesz szó. Most tehát a három szólamú krédó következik.
Thank you.
négy szólamú feldolgozásban már nők éneklik a legfelső szólamot, indításában hallhatjuk a már ismerős középkori Gregorián krédó intonációját, mint a másik két tételben is.
Thank you.
Végül Bird 5 szólamú krédója következik. Mindhárom felvételen a Tully Scholars énekel Peter Phillips vezetésével. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60